Sziasztok, Zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszélünk ismét órákról, sőt igazából 2 órát is meg lehet ma majd tekinteni, de nem rohanunk ennyire előre. Az alapkérdés, amire ma keressük a választ, hogy rengeteget beszélünk a svájci óraiparról, beszéltünk német óraiparról, de mi a helyzet itthon, mi a helyzet Magyarországon, mi a helyzet a magyar óragyártással, illetve a magyar óra márkákkal, hogy léteznek-e titkos kis falvak Borsodban, ahol titokban gátszerkezetek készülnek, a mecseki láthatatlan egy magyar órás zseninek vajon a titkos Zafír keveréke, illetve van-e elnevezve billegő Szent Istvánról meg valami hasonló, úgyhogy ennek a kérdésnek fogunk utána menni, vagyis hogy létezik-e magyar óragyártás, illetve léteznek-e magyar óramárkák, tartsatok velem! Azért az egyszerű válasz a kérdésre nyilván az, hogy nem, tehát hogy nem létezik Borsodban gátszerkezet készítő titkos iparosok, nem létezik magyar Zafír keverék sem, mecseki láthatatlan se semmi hasonló néven, és nincs Szent István billegő sem, úgyhogy nem létezik ebben az értelemben magyar óragyártás, viszont léteznek magyar óra márkák, és az egyik ilyenről fogunk beszélni, méghozzá a legrégebbiről, ami most már több mint negyed évszázados, és ez pedig az Astron. Fontos elmondani, hogy az adás nem szponzorált, bár az Astron bemutató tervének és a nagykereskedésének köszönhetően készültek az órás felvételek, viszont ezeket az órákat nem tartottam meg, meg semmi ilyesmi, úgyhogy semmilyen anyagi előnyöm nem származik abból, hogy jót vagy rosszat mondok róluk, úgyhogy alapvetően engem csak az érdeklődés hajtott, hogy ugyan vajon milyenek ezek az Astron órák, de ne szaladjunk ennyire előre az órákig, mert fogok nézni több Astron órát is, 2 olyat választottam ki egyébként, ami engem érdekel, úgyhogy most először beszéljünk egy kicsit az Astronnak a történetéről. Nem 1994-ben indul, ahogy a magának, a márkának a története, hanem az alapítója, Városi Ferenc végzett órásmester 1964 óta aktív, ő ekkor 18 éves volt, és a kiskörösi Pivacsi Sándor órásmesternél tanult, de ő maga a Kecelen nyitott órásboltot, és alapvetően ez a korai években nyilván mindenféle orosz-szovjet szerkezetekre vonatkozott, és mivel neki disszidált a bátyja, ha jól emlékszem, Franciaországba, ezért ő minden évben járhatott külföldre, ugye így, amíg létezett a vasfüggöny, és ezeket az utazásokat felhasználta nem csak arra, hogy a bátyját látogassa és családi dolgok, hanem hogy ismerkedjen és elvégezzen órás tanfolyamokat, oktatásokat Franciaországban és Svájcban. Ezekből nyilván egyébként tudás és tapasztalatot hozott haza. Az egyik első között volt, amikor a kvarcválság, vagy hát a korábban említett ugye a kvarc forradalomnál, hogy eljutottak hozzá kvarc technológiák, és hozott haza a tudáson kívül egyébként alkatrészeket is ezekhez az órákhoz, és amikor a vasfüggöny leomlott, ugye 80-90, és ugye a rendszerváltásnak csúfoldalott itthon megtörtént, akkor úgy gondolta, hogy jó, hogyha bejönnek itthonra a márkák, és egyébként ő akkor egy svájci márkákkal foglalkozó nagykereskedést is vezetett, és 1994-ben döntött el azt, hogy kellene saját márkát nyitni, illetve nem egyedül döntött el, hanem nyilván akkor már voltak munkatársai is. Saját anyagukat, hogy elolvasod, illetve bármilyen marketing kommunikációt tőlük, vagy megnézzük a weboldalukat, akkor alapvetően kommunikálják azt, hogy ilyen úgy működünk, mint a svájci óra gyárak, úgy működünk, mint a svájci óra márkák, és a svájci gépekre megy a hivatkozás, vagy egyébként japán szerkezetekre, és alapvetően erről is szól a történet, tehát az alapkoncepciója az Astronnak az, hogy itthon van egy magjuk, aki tervezi az órákat, tehát hogy az óráknak a tervezése, a marketing stratégiája és minden kialakítása, tehát a cégnek az operatív működése itthon történik, a gyártásuk nem itthon történik, hanem a Távol-Keleten, és alapvetően én, ahogy ezt levettem, Shenzhenben, tehát hogy ahol gyakorlatilag a kínai óragyártásnak a bölcsőjéből érkeznek ezek az órák, ugyanakkor japán szerkezetekkel, japán verkekkel, tehát nem az van, hogy szigálokat kapunk, ugye japán verkkel érkeznek, és mondom, Kínába rakják össze őket. Az Astronnak egyébként az alap koncepciója az az, hogy ha egy jó órát szeretnél, akkor ne kelljen érte sokat fizetned. És hát ez alapvetően egy jó hangzó dolog, de egyébként én a csatornán is alapvetően ezt képviselem, hogy persze léteznek egy oldalról a luxus és a nagyon-nagyon-nagyon magas luxus történetek, és léteznek általában mindnapra használt dolgok, és a kettő között azért elég nagy árkülönbség van, és nyilván nem szeretnénk az $5 kínai órákat sem viselni, és relatíve kevesen vannak olyanok, akik viszont így 10 millió forint fölött vennének órát, úgyhogy az Aston is egyébként az erős közepes árkaliberrel lő, és nekik, ha jól láttam, nincs is nagyon olyan órájuk, ami olyan, nem tudom, 100 ezer forint fölé menne. Most ez, nem tudom, tavalyi lista árakat néztem, de ha jól emlékszem, a karórájuk közül nincs ilyen. Aztán persze az Astronnal kapcsolatban el kell ugye azt mondani, hogy ők nem csak egy márka, hanem gyakorlatilag egy márka család. Hozzátartozik ugye a Merino, van a Candyjük, és megvették anno a Ticotime-ot is, ez valamikor a 90-es évek végén történt. Igen, amikor mindenki táncolt. Mindenki táncolt, és micsoda tánc volt. Tehát négy saját márkáról tudunk beszélni, és tényleg többféle dolgok vannak. Vannak karóráik, vannak digitális ébresztőóráik, vannak digitális óráik, vannak kvarcóráik, vannak mechanikus óráik, és azt hiszem kézi felhúzós óráik is vannak, sőt vannak kandallóra tehető óráik, és vannak álló óráik is. Az egyik ilyen álló óráikról egyébként láthatatok is videót az évvégi összeállításomban, meg egyébként a két másik modellt is már betettem, mert egyébként izgalmas volt. Ahogy nem friss ez a dolog, valamikor még az ősszel jártam náluk forgatni, úgyhogy ez mert jó pár hónap eltelt azóta, mióta voltam náluk, de nem nagyon volt időm összerakni ezt az epizódot. Arra az árkörülőre lőnek, amire itthon nagyjából kereslet van, tehát ez az 50 ezer forinttól a körülbelül 300 ezer forintig, nagyjából ez a köztes árkaliber, ami egy átlagos órakedvelőt itthon érdekel, legalábbis én nagyjából ezt vettem észre, és ahogy beszélgettek különböző márkakereskedőkkel, nagykereskedőkkel, órás volt tulajdonosokkal, így nagyjából ez az, ami kikristályosodik. És érdekes, hogy az asztalon is egyébként pont erre szegmensen lő, mégsem nagyon találkozni egyébként az ő óráikkal, néhány kivételtől eltekintve, tehát pont voltam otthon karácsonykor, és édesanyámnak mesélem, hogy az Astronról fogok majd mesélni, fölnézek a falra, és egy Astron fali órája volt, ránézek anyukám csuklójára, és egy ilyen aranyozott Astron karórája volt, tehát így akkor egyébként úgy tűnik, hogy vannak, akik mégiscsak veszik, csak nem azokban a szegmensekben, vagy nem feltétlenül arra felé, amerre én általában nagyon sokat szoktam mozogni, és hát igen, ebből is tetszik, hogy édesanyámnál relatíve kevesebbet vagyok, tehát szerintem többet járok órásboltokban, mint anyukámhoz. Érdekes, hogy az alapítójuk a Városi Ferenc, és arról volt híres, hogy gyakorlatilag minden órát megjavít, tehát hogy hozzá lehetett olyan órákat vinni, amit mások nem vállaltak el, és így megjavította, és érdekes, hogy az Astronnak egyébként ez az óra szerviz jellege a mai napig megvan, egy egész jó szolgáltatást építettek köré, ami úgy néz ki, egyébként tehát mondom, nem szponzorált a dolog, viszont nekem is tetszett ez a szolgáltatás, hogy online lehet jelentkezni arra, hogy óra szerviz, és akkor el lehet küldeni nekik az órát, ők kivizsgálják és adnak rá egy árat, hogy ez mibe kerül, azt hiszem valami 8000 forint, vagy 7900, nem tudom, valami ilyesmi a bevizsgálás költsége, viszont hogyha valaki megrendeli a szerviz, akkor ezt leírják belőle, tehát gyakorlatilag akkor ingyen van, így semmit nem kockáztat az ember. De önmagában is az, hogy nyújtanak egy ilyen szolgáltatást, szerintem tök jó, persze, lehet, hogy egyszerűbb a sarki órásmesterhez beszaladni, hogyha van valaki ilyesmi elérhető, de egyébként az, hogy ők így állnak hozzá, ez nekem számomra egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog volt egyébként. Ma két Astron órát is meg fogunk nézni, az 5522 kötőjel 4-es. Ez egy érdekes hibrid szerkezetes óra, aminek, és mindkettő egyébként nyílt, gyakorlatilag nyílt szerkezetes, tehát látszik a számlapról a szerkezetnek bizonyos része, másik pedig a 8000 kötőjel 2-es. A 8000 kötőjel 2-esben tudom, hogy egy Seiko NH35 van, a hibrid verkről viszont fogalma sincs, hogy micsoda, azért hibrid egyébként, mert hogy olyan meghajtása van, amitől, tehát látszik egy billegő, de ez hajtja meg egyébként a másodperc mutatót, viszont ez elemről működik, ez egy kvarcos, és utána van nyilván a mechanikus része, ami viszont meghajtja az óra és a perc mutatót, és egyébként ez is látszik kintra, úgyhogy, és ez van összehozva egy ilyen nagyon érdekes, és egyébként nagyon nagy togva. Ezeket fogjuk majd egyébként kézbe venni, és így közelebbről megvizsgálni. Ennek személyes érdeklődése volt egyébként, nyilván van olyan fajta óra zsáner, ami engem érdekel, van olyan óra zsáner, ami nem érdekel, de mindkettő beleesett eltérő okoknál fogva, és ez mondjuk látszik is, tehát hogy a két óra alapvetően így sok közös nincs bennük, azon kívül, hogy mondjuk a kék szín van mind a kettőben, ez azért mondjuk jellemző rám, általában szeretem a kéket, bár mondjuk ez most így nem látszik. Mindegy, beszéljünk az 5522-esről egyébként, ez az óra, ez egy egészen nagy méretű óra, tehát hogy a képek alapján nem tűnt annak, és persze a leírásban amúgy szerepel, hogy ennek az átmérője valami 48 milli, tehát konkrétan ez egy egészen nagy, sőt mondhatni, hogy hatalmas óra. Magában a szerkezete is még érdekes, mert hogy nyilván az volt, hogy mechanikus órákat szeretem, ahogy tudjátok, és ugye ez is alapvetően mechanikus óra. A tokmérete egyébként szerintem egy kicsit indokolatlan, tehát így hogy hatalmas, hogy így ilyen nagyon nagy a tokmérete, így tök jó működik rajta ez a korona, ami gyakorlatilag valami nagyon hasonló a zsebóráknak a koronájához. Jó, tudok más órákat is, aminek egyébként ugyanilyen koronája van, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon antik, nagyon zsebórásnak tűnő dolog. És egyébként ez az antik hatást növeli nyilván a számlap, tehát a számlap az ilyen nagyon dorony óra dizájn. Nagyon tetszett egyébként a kék mutatók rajta, és ez egész ilyen rezes, rózgoldos és kékes színekben játszik. Viszont ami technikailag érdekes, látjátok, hogy van rajta két billegő. És néztem, hogy hogy ez hogy. Tehát, hogy én szeretem technikailag az órákat, de ilyen dupla billegős óra, még egyébként olyan is létezik, és még a csatornán is volt ilyen, beszéltünk róla a hírek részben, de egyébként kiderült a turpisság, tehát ez egy hibrid szerkezet, tehát valójában mechanikus szerkezete van az órának, és az óra járásáért egyébként, tehát önmagában a számlapnak, a számlapon a mutatóknak a járásáért, meg a pontosságért egy mechanikus szerkezet felel, és ez a két billegő gyakorlatilag, ez pedig elemről megy, úgyhogy ez ilyen kis turpisság a dologban, úgyhogy ezért hibrid ez az óra, kicsit azért a szívemhez is kaptam. Csavaros a hátlapja, tehát hogy nem lehet nézni a szerkezetet. Látszik rajta egyébként, hogy bőrszín miatt sem buverkodásra találták ki, de azért a 100 méteres vízállóság az nekem egyébként nagyon szimpatikus. Ami egyébként mondom ebben az órában nekem nem tetszett, az, hogy egyébként hatalmas, jó, hát válaszol az ember nyilván a kézméretéhez megfelelő órát, és egyébként majd erről is egyszer beszélni fogunk, sőt lehet, hogy nem is a távoli jövőben, hogy mi az ideális óraméret. Szóval, hogy egyébként hatalmas, viszont nekem a textúrája nagyon tetszettek, még a számlapnak, tehát önmagában, hogy kicsit ilyen industriális dolog, hát én nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne mondani, de hogy látszanak az illesztései, az órán a számlapja, tehát maga a számlap körül, ezek a kis pontok a minden óránál, és ez dekor is egyébként, de hogy ez ilyen nagyon, mondom, nagyon industriális, az, hogy kilátszanak egyébként a csavarok, hogy kilátszik magának az órának a szerkezete, és itt is az van, hogy többféle textúrával dolgoznak, tehát ezzel a kékes, bőrös dologgal, ami egyébként visszaköszön egy kicsit az órának a szíját, hogy önmagában a szácsiszolt részfelületekben, hogy önmagában a másodperc mutató mögött lévő, és egyébként a két, tehát a másodperc mutatót is egyébként a kvarc szerkezet hajtja, tehát konkrétan ez nem másodperc stoppos pont ezért, tehát ilyen egészen fura ez a történet, tehát hogy önmagában a másodperc mutató az teljesen függetlenül megy a magának az óra testtől, tehát így wow, ez egészen izgalmas. Amikor egyébként elmentem megnézni, nem tudtam, hogy mire számít csak a hibrid szerkezet alatt, azt hittem, hogy valami hasonló lesz, mint amilyenek mondjuk a meha kvarcok, de hogy ez így ebben a formában azért számomra teljesen meglepő volt, és egyébként abban nem volt igazam, tehát hogy nem mindkét billegőnek látszó dolgot hajt a karc, az alsót elvileg hajtja, a felsőt elvileg a mechanikus szerkezet hajtja egyébként, de mondom, tehát ez önmagában is egy nagyon feltűnő látvány, ez alapvetően egy tolakodó óra, tehát valami hasonló, ilyen kicsit feltűnő és viszketegséges óra, mint amilyen például az invikták úgy általában, úgyhogy nekem az első benyomásom az ez volt. Érdekesen játszanak egyébként a felületekkel, tehát hogy van szácsiszolt rész is, és van teljesen polírozott rész is, ez egészen jól elválik egymástól, és nem horizontálisan van szácsiszolva, hanem egyébként vertikálisan, tehát ez önmagában is tök jól néz ki, bár nekem egy kicsit egyébként ezek a fülek így annyira nem tetszettek, ettől már elég, tehát hogy ha a füleknek a kialakítása kicsit barátságosabb lenne, akkor nem tűnne egyébként szerintem ez az óra ennyire ormótlanak, bár egyébként így is van bennük az az ív, ami így önmagában visszavágja, mert hogyha sokkal ívesebb lenne, akkor konkrétan még sokkal nagyobb lenne, de úgy gondolom, hogy ezt lehetett volna még egy kicsit azért visszahúzni, mert mondom, így azért nagyon-nagyon nagy óra hatását kell egyébként az óra, de mondom, van is mire, mert hogy önmagában ez 48 milli, tehát konkrétan ez tényleg a nagyobb csuklójú srácoknak való, akiknek alapvetően így el is fér a kezén, és jól is mutat rajta ez a dolog. És egy kicsit az óra áráról is beszéljünk, a listára mindenhol, ahol néztem, 44.999 forint, vagy legalábbis valami nagyon hasonló, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 50.000 forint alatt meg lehet kapni egy egészen izgalmas szerkezetű órát, és önmagában még van egy érdekessége is, méghozzá az, hogy gravírozva kérhető az óra. Vannak meghatározott felületek, ahova lehet gravíroztatni, és ezzel önmagában egyedivé lehet tenni az órát. Nyilván persze megveszed az órát, de viszed egy gravírozóhoz, az is egy lehetőség, viszont önmagában az, hogy kvázi a gyártó gravírozza, és ezért mondjuk vállal is rá, tehát hogy ettől ők vállalják, hogy az óra semmiben sem fog kárt szenvedni, ez önmagában is szerintem egy jó dolog, és nem tudom én, tehát azt hiszem 3 vagy 5000 forint ráfordítása függően a szöveg hosszától lehet kérni erre a gravírozást, és közvetlen a gyártónál csinálják ezt. Tehát önmagában szerintem ez egy teljesen jó dolog, és egy csomó olyan kapható, tehát én meg is lepődtem, hogy például lehet kapni őket az Emagon, több olyan óraszalonnak a nevét is láttam, amikor így rákerestem az órára, ahol egyébként már jártam. Úgyhogy tartják ezeket az órákat, csak egyébként nem tolják valószínűleg annyira a kirakatba. Ami nem tetszik rajta, az, hogy egyébként nem zafír kristály van rajta, hanem hogy ez alapvetően csak ásványi üveg, ez az egyik problémám vele. A másikat már elmondtam, hogy a füleivel kapcsolatban, ezek a fülkialakítás szerintem nem szerencsés, mert mondom, láttam rajta, hogy próbálkoztak azzal, hogy minél kisebbre vágják a füleket, szerintem ezt azért még ennél is lehetett volna kisebbre, mert mondom, így tényleg egy hatalmasan nagyon-nagyon olyan durvák ezek a fülek rajta, mint hogy nem tudom, tehát hogy létezik olyan óra, amin a koronavédő ennél kisebb, mint amekkora a fülek itt vannak ez az órán, szóval ez azért így nem tudom, jó persze, nyilván a Panerai-nak a koronavédői is valahol irreális. Ami viszont tetszik, hogy például a csapnak a hátoldala az jelzett, tehát ott van benne asztronom jelzés, hogy egyébként a szíja tényleg bőr, tehát hogy nem ilyen műbőrnek ható dolog, hanem konkrétan bőr, és hogy egyébként gravírozott a hátlapja, bármit, hogy nyilván benne van a márka jelzése, benne vannak az információk, hogy japán verk van benne, a vízállóság, mondom minden, de önmagában ez is szerintem egy egészen ilyen aranyos dolog. És mondom, elsőre azt hittem egyébként, hogy a tokfülek ilyen kicsit élesek lesznek, de nem, ezek szépen le vannak kerekítve, szépen le vannak sorjázva, tehát hogy nem kelt ilyen nagyon vad hatást, annak ellenére, hogy azért ez mégiscsak egy ilyen nagyon feltűnő óra. Egy nyílt szerkezetes órával kezdtük az előbb, és fejezzük is be egy másik nyílt szerkezetes órával, ez pedig az Astronnak a 8000 kötőjel 2-ese. Van néhány hasonlóság, és elég sok különbség a két óra között. A hasonlóságokkal kezdem, mert abból van a kevesebb a különbségből azért több. Hasonló az, hogy mindkettőnek a számlapja kék, teljesen más kialakítása, ugye ennek az előzői bőr volt, ez láthatóan nem az, hogy római számok voltak az előző, itt pedig egyetlen egy darab római szám van rajta. Nagyon tetszik egyébként az, hogy mennyire minimális a számlap, tehát hogy konkrétan oké, önmagában az, hogy a szerkezet kint van, és egyébként ez is egy hasonlóság, mindkettőnek gyakorlatilag nyílt szerkezet van, hogy egyébként látszik a szerkezet, ez nekem nagyon tetszik, napmutató van rajta, tehát hogy délelőtt vagy délután vagyunk, ez egyébként szerintem egy teljesen jó dolog, most ezt lehetne holdfázisnak is nevezni, de alapvetően ugye ez nyilván nem holdfázis, hanem ez csak ilyen nappal per éjszaka mutató alapvetően. Tetszik az, hogy egyébként, és ez már különbség, hogy ennek a kristálya zafírból van, hogy önmagában, hogy fémszíjas, tudjátok, hogy én imádom a fémszíjasokat, és bár egyébként jobban szeretem ezeket az oyster jellegű ilyen 3 darabból álló szíjakat, azért ez az 5 darabból álló is egyébként egészen kényelmes volt, és önmagában az nagyon jó, tehát hogy amikor kisebbek a szemek, mint mondjuk tehát hogy az oyster jellegű 3 darabos fém szemeknél azért a kisebbek nyilván jobbak, mert sokkal jobban kézzel lehet őket alapvetően szabni. Tetszett, hogy egyébként önmagában a hátlapja is nyílt szerkezetes, hogy önmagában a tok nagyon visszafogott, tehát ez az előző 48 mm óra volt, és itt azért jobban látszik a különbség, hogy ez csak egy 40 mm-es szerkezetbe érkezik korona nélkül egyébként, jó, nyilván a koronában még rá lehet számolni dolgokat, és annak ellenére, hogy automata a vastagsága csak 12 mm, tehát hogy alapvetően a rotor is minden belefért 12 mm-be, ez önmagában egyébként. Hát nem azt mondom, hogy csodaszámom vagy, mert láttunk azért ilyeneket, de ez azért nagyon jó. Az, hogy egyébként rakott indexek vannak rajta, tehát nem nyomtatott indexek vannak rajta, hanem az Astron logója is szépen oda van rakva, hogy a Zafir kristály jelölés is egyébként egy külön acél táblával fel van rakva. Ennek a felrakása az, amit nekem nem tetszik, hogy ez a két csavar az ott maradt, ezt nem lehetett volna másképpen. Ugye akkor tényleg ez a számlap ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon tetszetős nekem. A 24 óra kijelzés szerintem egyébként frankó, tehát hogy így elsőre, amikor elmentem, hogy ezt az órát, amikor írtam nekik, hogy szeretném megnézni ezt az órát, és hogy kézbe venni, és ilyesmi, akkor így nem is tudatosult bennem egyébként a 24 óra kijelzés, hanem ott, amikor forgattam róla, akkor tűnt fel, hogy wow, azért, hogy ennek az órának vannak ilyen dolga is. Na ez az, amiről mondtam, hogy így néha az ember vesz órát, és így elsőre nem tűnik fel, hogy miket is tud, és hát a 24 óra kijelzés az alapvetően azért mindenképp egy izgalmas dolognak számít szerintem. És még egy érdekessége nyilván, hogy ugye nyílt szerkezetes előről és hátulról, és tehát gyakorlatilag az van, hogy a bilegőn keresztül így át lehet látni, hogyha hátulról nézzük az órát. Tehát konkrétan az van, hogy a szerkezetet nézhetjük előről is és hátulról is. Hogy egyébként nekem nagyon tetszik, hogy a színnek a felfogatása, tehát hogy egyébként tömör végszemek vannak benne. Itt nem az van, hogy fogjuk magunkat, és akkor egyszer csak így oda tettek valami kapcsos végszemet. És egyébként nyilván az árában ez valahol tükröződik is, ugyanis ez az óra 80 000 forintba kerül, tehát itt már elvárhatóak szerintem ezek a dolgok. Az órában ketyegő verge kapcsolatban azért meg elmondható, hogy ebben egy NH35 van. Korábban azt hittem, hogy egyébként egy mióta, de aztán megnéztem a rotort, és hát a rotoron egyértelmű a jelzés, bár egyébként nagyon-nagyon visszafogottak ezzel kapcsolatban. Ami egy kicsit fájdalmas, és ugye, hogy így nagyon-nagyon egyszerű, tehát hogy nyilván ugye azon, amikor, hogy az órán a dekoráció, a kidolgozás az, ami általában égeti az időt. Nyilván, amikor az olcsó árkategóriáról beszélünk, akkor ez az emberi idő az, amit megspórolnak rajta, úgyhogy ezért nincs ez a verk egyébként semennyire sem dekorálva. Nyilván, hogyha valaki szeretne ilyet, akkor az óra árának a kétszeresét még egy gravírozó mesternek odaadja az órát, és ő nagyon szépen el fogja tölteni az óra árának legalább a kétszeresét arra, hogy egyébként nagyon szépen nézzen ki, aztán lesz valakinek egy 300.000 forintos módosított órája, simán meg lehet csinálni, mindegy. Korona, tehát lecsavarható hátlapja van egyébként, tehát a PD1639 ez az összehasonlítás azért is állja meg a helyét, mert mindkettőben ugyanaz a verk van, ugye mindkettő Seiko NH35-tel érkezik, úgy viszont teljesen más a két óra, oké, mindkettőnek mit tudom én 100-100 méter a vízállóság, az egyik egy sportóra, a másik inkább egy mindennapi óra, mert hogy ez az Astron 8000 kötője 2-es, ez egy mindennapi óra szeretne alapvetően lenni, de mégis egy kicsit a sport felől közelít pont ezért, mert hogy ugye önmagában a kialakítása miatt, meg hogy önmagában ugye ez, hogy 40 millire méretezték, tehát ez azt jelenti, hogy ezt föl tudod venni, hogyha nagyon szükséges valami elegánsabb alkalmakra is, pont ezért a visszafogottsága és a minimalizmusa miatt. Úgyhogy ez egyébként mondom, nekem egy nagyon elgondolkodtató dolog így személyesen, hogy megvegyek egy ilyen órát, és hogy behelyezzem a gyűjteményembe, mert mondom, nekem alapvetően nagyon tetszik, és nagyon sok minden megvan benne ebben a kis órában, amit én keresek, tehát önmagában, hogy a mérete, a színe, hogy a funkciói, hogy egyébként a tömör végszemek, tehát ezek mind olyan dolgok, ami nekem, nem tudom, tehát hogy ami számomra végtelenül szimpatikussá teszi ezt az órát, és azt, hogy automata, hogy tudjuk, hogy egy nagyon erős verk van benne, hogy egy olyan verk, amit egyébként bárhol lehet szervizelni, tehát nincs az, hogy mit tudom én, veszel bele egy szigát, amihez azért sokkal kevesebb órás mester fog merni egyáltalán hozzányúlni, és akkor így hogy egyszer csak így azon, hogy hát nem tudjuk javítani, úgyhogy ez az órában nem tud megtörténni, plusz azon, hogyha esetleg el is romlana a verk, gyakorlatilag a korona, tehát kell egy csavart, ugye kicsavarni, kihúzza a koronát, ki lehet dobni belőle konkrétan a verket, jó, nyilván nem teljesen így megy, mert hogy akkor lekezdeni a számlapot, a mutatok, a minden, de hogy gyakorlatilag lehet benne verket cserélni is. Kérdés, hogy egyébként mennyire módosították, pont a 24 órás óra kijelzés miatt, mert egyébként nekem nagyon úgy remélik, hogy azért az NH35-nek nem szokott általában 24 óra kijelzése lenni, úgyhogy ez mintha egy kis módosításnak tűnne számomra, simán lehet, hogy egyébként építettek rá valami saját réteget, mert hogy ez azért egy kis érdekesség számomra, úgyhogy lehet, hogy azért a verkel nem lehet csak így csereszabatosan így fogni, kidobni és így rátenni mást. Nem tudom ezzel kapcsolatban, majd szerintem futatok egy kérdést, mert ugye ez egy érdekes dolog. Még egy fonákság így a végére. Ugye az van, hogy az NH35-ről egy korábbi részben egyébként valami nem tudom már minek kapcsán, de egy hosszabban beszéltem, és az NH35 ugye azt írja a gyártó, hogy japán verk, na most az NH35 gyakorlatilag így, ami a legjapánabb rajta, az a felirat, hogy Seiko. Ugye tudjuk, hogy az NH35-ok azok nem Japánban készülnek, hanem főleg Malajziában, meg Japánon kívül ugye a saját verkéket, amiket a saját óraikba szánnak, azokat csinálják csak Japánban. Ugyanakkor elméletileg és a mérések azt mutatják, hogy a saját, tehát a 4R35 ugye, ami ezzel szemben van, ami a saját verkékbe készül, azok a szemben nem mutatnak más eltérés, csak egy nyilván más a önmagában más a jelölés, mert hát önmagában tehát a két verk gyakorlatilag azonos, minimális eltérésekkel egyébként, de hogy mondom, ez a verk, ez sosem járt Japánban valójában, de hogy érdekes így az asztalonnak ez a kommunikáció. Ugyanakkor mondom, én mindkettő órára azt mondom, hogy mindkettő óra az abszolút az árában van, és abszolút megéri. Nekem a kettő közül nyilván a drágább tetszik, és mondom valószínűleg, hogy egy ilyen óra majd be is fog kerülni a gyűjteményembe. Még gondolkodom rajta, de nagyon tetszik. Tehát, hogy az a funkció, amire én fejben szentem, és amiért ezt az órát meg akartam nézni, azokat abszolút ellátja, úgyhogy tök jó tapasztalat volt elmenni, és egyébként megnézni őket.